Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Joachim Ferenc festőművészről fogunk beszélni, mégpedig egy kiállításról, amely a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban nyílt, és az a címe a kiállításnak, hogy Joachim Ferenc a holdfény festője?
A holdfény impresszionistája.
A holdfény impresszionistája, bocsánat, egészen pontosan, egészített ki Rieder Gábor, illetve javított ki Rieder Gábor művészettörténész, aki az egyik beszélgető partnerem ma, illetve a másik beszélgetőtársam Szabó Tamás, aki a Móra Ferenc, Szegedi Móra Ferenc Múzeum művészrestaurátora, és ők ketten voltak a kurátorai ennek a kiállításnak, a Joachim Ferenc a Holdfény impresszionistája című kiállításnak, amelyet még meddig láthatunk? Július elejéig valamikor, ugye?
Igen, július 3-áig.
Szegeden, értelemszerűen a múzeumban, és hát Tamással, mert nekünk volt egy beszélgetésünk korábban, ami akkor volt, amikor ez az egész kiállítás kibontakozóban volt, akkor már jelezted, hogy lesz tavasszal, nyílik a kiállítás tavasszal, de akkor még restauráltatok, gyűjtöttétek a képeket, szóval az egész munka folyamat zajlott. A kiállítás megnyitón, amit egyébként a hallgatók is megnézhetnek a YouTube-on online, egy csomó minden kiderült, hogy itt a családtagok segítettek nagy részt abban, hogy egy csomó kép még előkerüljön, mert annak idején a múzeumnak egy 9 darabos gyűjteménye volt. 19 darabos. Tehát egy kisebb gyűjteménye volt a művekből, de aztán szépen kialakult az évek során egy egész életmű kiállításnyi anyag. Hogyan csatlakozott be ebbe a folyamatba Gábor, Rieder Gábor, mert hogy Tamás ezer éve ott a múzeumban nyomon követte a dolgokat, restaurálta a képeket, és első kézből alakította a folyamatot. Gábor, te hogyan kerültél kapcsolatba Joachim Ferenccel?
Hát én kicsit, mint Pilátus a krédóba úgy kerültem bele. Történt olyan 2 évvel ezelőtt, vagy talán most már több is, mint 2 évvel ezelőtt, hogy egy hagyatéki gyűjteményt kutattam meg, azt vizsgáltam, és abba bukkant elő egy Joachim Ferenc mű, amiről nekem meg kell vallanom töredelmesen, hogy nem tudtam korábban, vagy nem ismertem Joachim Ferencet. Viszont a mű az egy eléggé csábító, izgalmas, nagyméretű, táncoló sziréneket ábrázoló, ilyen szecessziós hangulatú aktkompozíció volt.
Ezt majd megmutatjuk a hallgatóknak a Facebook poszthoz csatolva, ahogy mindig szoktuk.
És közben ki is van állítva amúgy a szegedi kiállításon, hogy szóval hogy ezzel a szirénekkel találkoztam, és hát ott nézegettem, hogy mégis mit lehet tudni erről a művészről, mert maga a tárgy, maga a műtárgy az izgalmas volt, az kifejezetten érdekes volt, és furcsa volt, hogyha van egy ilyen volumenű, századfordulós műtárgy, akkor hogy lehet az, hogy ennyire ismeretlen számomra az ő festője. Elkezdtem egy kicsit keresgélni különböző adatbázisokban, művészettörténeti kutatói helyeken, és elég gyorsan egyértelművé vált, hogy Joachim Szegedhez kötődik, és miután Tamást én már ismertem korábbról egy teljesen más jellegű projekt kapcsán, írtam neki, hogy ő, mint itt a szegedi művészek nagy ismerője, mit tud Joachim Ferencről, ismeri-e, tud-e róla bármit, és kiderült, hogy nem csak, hogy ismeri, hanem nagyon-nagyon-nagyon alaposan ismeri, hiszen ő már akkor térdig, vagy nem tudom, meddig benne állt az életműbe, hiszen már korábban zajlott le egy ilyen restaurálási folyamat a örökösöknek a részvételével.
Uh-huh. És egyébként akkor most Tamás kérdezem, hogy ez a 19 darabos gyűjtemény, amivel ez az egész kiállítás ötlet elkezdődött a múzeumban, ez hogyan egészült ki a többivel, és hogyan kapcsolódnak ide az örökösök, az unokája Joachim Ferencnek?
Hát igazából az örökös, Porkulár Miklós úr, ő az unokája a festőnek. Egy 10-12 éves kapcsolat van azért emögött, mint a múzeum restaurátora, és hát a helytörténet és a művészettörténet kutatója. A Brummerrel foglalkoztam 12 éve, ugyanis Brummer József, aki Joachim Ferenc barátja volt annó, sőt, évtizedeken át, ő egy híres műgyűjtő galéria tulajdonos, szóval Brummerről írtam egy cikket, aki 1911-ben egy hát Munkácsinak mondott képet adományozott a városnak. És szerettem volna a kép kapcsán mentől többet megtudni a Brummerről, és kiderült, hogy ugye élnek a Joachimnak az örökösei, illetve az utódai, hát hogyha ők ismerik ezt a barátságot, a régi barátságot, és nem véletlen, hogy elindult ez a folyamat, hiszen megtaláltam a porkolábulat, és sok értékes adattal szolgált számomra.
Adattal, vagy további képekkel is?
Adattal, Brummerről, és kiderült, hogy ők ugye jó barátok, a két festő, aha, illetve szobrász jó barátságban volt, és akkor fölvetett a porkolábúr az unoka, hogy hát megnézni a gyűjteményünket, hiszen a nagyapjától nagyon sok mű van. És eljött Szegedre, és megfogalmazott az a gondolat, hogy restaurálni kellene a múzeumi gyűjteményanyagot. Uh-huh. Ez 2017-ben volt.
Uh-huh. És akkor hogy gyűlt össze ez a tömértek? Tehát még kb. 40 kép azért valahogy összegyűlt.
Több mint 60, illetve közel 60.
Ja, hogy az a 19-es
ez kiegészült. Még. Igen, a Gáborral én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó munkát tudtunk végezni, hiszen sok magángyűjtőtől, közgyűjteményből tudtunk kölcsönözni, és nekiállt több restaurátor kollega Pesten és vidéken is, bizony ezerrel restaurálták a műveket, és egy nagyon szép, egy szinte egész életművet áttekintő együttes jött.
És milyen hosszú volt ez az életmű, Gábor?
Hát maga az életmű az sok-sok évtizeden át tartott, de azért tehát akkor súlyozni kell azon belül, hogy melyik része igazán izgalmas, és melyik kevésbé izgalmas, akkor azért egyértelműen a korai korszak, ami kvalitásában, meg eredetiségében, izgalmában kiemelkedik. Itt a első világháború előtti képekről van szó. Párizsba megy 1905-ben először, és utána a következő években rendszeresen visszatér Franciaországba, és ott benne van egy nagyon modern, pezsgő művészeti környezetben, millióben, amihez ő igazodik, meg fölveszi valahogy a ritmust, és megtalál azon belül egy nagyon egyéni, izgalmas, esztétikai hangot. A első világháború után egy ideig még jönnek ezek az ilyen holdfényes, vagy kevésbé holdfényes napsütötte impressionista dolgok.
Ezt meg később kicsit kifejtjük, jó? Ezt a holdfény témát.
És aztán azért laposodik el az életmű, ahogy ez lenni szokott a 20. századi művészet, magyar művészet történetében, hogy egyszerűen a világégések, meg nagy politikai történelmi tektonikus mozgások, azok megviselik a művészeket, eléggé megviselték Joachimot is, tehát azért onnantól így a 20-as évek után elkezd elillanni az izgalma az életműnek, tehát mi is, amikor fókuszált, vagy amikor a kiállítást válogattunk, akkor azért arra koncentráltunk, hogy ezek az ő igazán egyedi karakterét megadó, nagyon izgalmas főműveket próbáljuk fölhajtani, és azokat szerezzük meg különböző magángyűjteményekből, ahol ezek lappanganak, vagy közgyűjteményekből, és akkor igazából azt mutatni meg, nem a teljes életpályát, hanem elsősorban azt, ami Joachimot Joachimmá teszi, és kiemeli a századelei magyar művészeknek a nagyobb tömegéből.
Uh-huh. Említetted a kezdeti csillogó éjszakai holdfényes képek világát, hogy ez az a korszak az, ami őt egy különleges helyre teszi a magyar festészet történetében, és ezek a képei, mondhatjuk úgy, hogy a legemblematikusabbak. Mit kell tudni ezekről a képekről? A megnyitó szövegében említetted, hogy először azt gondoltad, hogy ezek ilyen naplemente képek, meg mit tudom én, és akkor utána valahogy rájöttél, hogy dehogy is, itt éjszakáról van szó.
Igen, tehát hogy ez az egész Joachim kutatás, amit itt Tamással kéz a kéz tünk végbe, itt a nagy alapkutatásokat azért ő végezte, de nekem pedig inkább, mint művészettörténész, az volt a feladatom, hogy valahogy helyére rakjam ezt az egész furcsa életművet, vagy ennek a különleges hangulatát, mert igen, ez a Holdfény impresszionistája, mint cím, az direkt abból az ötletből fakad, hogy az, ami egyedivé teszi Joachimot, nem az, hogy pár évtizeddel az impresszionizmus nagy korszaka után ő is fest virágos réteket, meg napfényben fürdő impresszionisztikus, nem tudom én, gyümölcsfákat vagy gyümölcsösöket, mert azért ilyet csinált jó pár művész a 20. század közepén, vagy az első harmadában Magyarországon, mondjuk Csók István, akár Színyei is, tehát hogy ez egy létező dolog volt. Amit Joachimot egyedivé tette, az ennek az éjszakai oldalnak a megragadása, ennek a holdfényest világnak a megragadása, és ez olyan szinten ritka, vagy nem létezik a magyar művészetben, hogy ez egy ideig problémát okozott itt a kutatás során. Tehát amikor én először találkoztam ezzel az első már említett szirénekkel, az a szirének, mint a legtöbb Joachim kép, csúnya piszok-mocsok réteg alatt őrződött meg, tehát először le kellett takarítani, le kellett tisztítani restaurátoroknak. Ez nem egy ritka dolog, ez nyilván zajlik a magyar műtárgy együttesben, vagy a műkereskedelemben, múzeumi munkában is mindenhol, tehát elég rossz állapotban vannak sokszor 100 éves alkotások. Na és akkor hát tisztulnak a képek, és akkor az volt a kérdés, hogy meddig tisztul. És hogy hát gyönyörűen tisztult, és szépen a minden szürkeségből kijöttek a rózsaszínok, meg türkizek, meg ilyen lángoló színei az égbolt felhőinek ott a tengerparton, ahol táncolnak ezek a szirének, de egy ponton túl nem világosodott tovább a kép, és akkor ott gondolkodni kellett, hogy hát most ott van egy ilyen korong, ami hát ott a napnak kéne lenni, és akkor ez naplemente, vagy a miért ilyen sötét, nem sikerült eléggé a tisztítás, egyszerűen olyan kémiai folyamatok mentek végbe már a pigmentekben, meg a festékben, hogy ami visszafordíthatatlan, és az eredeti holt, vagy ilyen naplement és színvilága az elveszett, és a sötétedett túlságosan be, és hát akkor most úgy vagyunk ezzel, mint a Munkácsi életművel, hogy megeszi a feketesség, és akkor valahogy több szinttel sötétebbnek ismerjük, mint ahogy lehetne ismerni, hogyha ott ültünk volna a mester mögött a műtermében, amikor készíti ezeket. Ezen lamentáltunk, meg ezen gondolkodtunk, én is rengeteget gondolkodtam rajta, és jöttek elő azért a további képek, és egyszer csak egyértelművé vált, hogy azok sem tisztultak egy ponton túl, vagy nem világosodtak, inkább azt mondom, de tisztultak, szépen letisztultak, de nem voltak elég világosak. És akkor egyszer csak jött ez a ihlet, hogy ez
egy
a korong,
hogy
igen, hogy ez Gábor. A korong, ez nem a nap, hanem ez a hold. Uh-huh. És hogy itt azért van sötét, mert ez direkt sötét, uh-huh. Ez nem rossz minőségű festék miatt nem tud tovább tisztulni, hanem hogy itt éjszakai fényvilágnak a megjelenítésé történik, uh-huh. És hogy erről szól a festészet, Joachimnak a festészet, és ez egy holdvilágos ilyen impresszionizmus, ami ugyanúgy, ahogy a napfény megragadásának, az ottani színek megragadásának is megvannak azok az optikai, meg festői törvényei, amik nagyon közismertek, hogy a lila színű az árnyék, nem fekete, meg stb. Az éjszakát azért kevesebben festették, és nem egy könnyű téma, de hogy Joachim ezzel foglalkozott, és ezt teszi őt egyedivé, és akkor innen meg az volt a kérdés, hogy azt járni körbe, hogy ez viszont akkor honnan eredhet ez a holdfényes hangulat.
És találtatok nemzetközi párhuzamot esetleg?
Így van, tehát hogy azért ennek megvannak a gyökerei, és annak ellenére, hogy magyar festészetben ez nagyon nem létezik, a Nagybányában nem létezik, ugye Nagybánya 1896-tól, ott a századfordulón keresztül rákap az impresszionizmusra, annak is egy ilyen kései változatára, vagy egy olyan világára, ami a posztimpresszionizmussal van szétválaszthatatlanul vegyítve, de alapjába véve ott napsütötte mező vannak, ott ugye nyáron vannak ott a művészek, és zöld domboldalak, kék ég, hétágra süt a nap, minden szép és ilyen vidám és nyárias és napsütéssel átjárt. Tehát az az alaphang, és ez határozza meg ott a századfordulót. Azért, mert ahonnan ez elindul, itt 96-tól, Münchenből, ott nem létezett az a borongósabb, éjszakaibb tónus, ami Párizsban viszont létezett. Tehát a jóval delikáltabb és kifinomultabb párizsi millióban ennek a sötétségnek, ennek volt a 1890-es években egy nagy hype-ja, egy nagy ilyen divat hulláma, ami összefüggött a századforduló ilyen borongós hangulatával, szecessziónak a világában, és a szimbolizmusnak ezzel a ilyen ködös, halálvágyos, halálba vágyó, meg sőt, démoni oldalakat
megjátszó. Sok víz megjátszó. Van ezeken a képeken, az is ugye ez ilyen.
Igen, de közben meg amúgy, szóval, hogy az látszik, hogy Joachim nem ebbe a költői ilyen metaforákba tapicskoló szimbolizmusba van otthon, tehát ő ennek egy ilyen impressionisztikusabb oldalát fogja meg, tehát ő tényleg az érdekli, hogy hogyan lehet megfesteni a holdfényt és a ezüst hidat a nem tudom, Marseille melletti éjszakai tengeren a halászbárkák között, tehát őt érdeklik ezek az éjszakai tónusok, és hogy ennek ez ott egy 10 évvel korábban, mint ahogy ő Párizsba érkezik, ennek egy volt egy nagy divatja. Voltak ezek a számtalan figura, kevésbé ismert, vagy nem olyan nagy nevek, mint a Lévi Dürmer, van az úgynevezett nubiaiak csoportja, ami direkt egy ilyen fekete afrikai feketességet festő ilyen társaságként van elnevezve, mert hogy ezeket az éjszakai hangulatokat, meg ilyen sötét borongós világokat keresték. Az az érdekes, hogy Joachim egy kis késéssel erre ül rá, és erre talál rá. Erre magyarok nem reagáltak, ugye akkor nem ott voltak nagyon a magyarok 1890-es évek első felében, hanem Münchenben voltak inkább. Aki ott volt viszont, mint mondjuk Ripple Rónai, vagy a fiatal Mednyánszki, ők pont ebbe a borongós éjszakaiságba topzódtak. Tehát az, amikor Ripple Rónai pályáját elkezdi, és ott pár, vagy nem is elkezdi, folytatja, ott hagyja Munkácsit, és keres valamit, hogy ő mivel tud dobbantani egy nagyot, és nagyon cool akar lenni, és nagyon menő akar lenni, és valami olyat találni, amire így csettintenek a menő, szofisztikált párizsi művészeti közönség, ezt leírja egész feketén-fehéren a levelezésében, meg a hogy ez neki tudatos volt, azért festett öregasszony, mert arra mindenki fölkapja a fejét, hogy ezt hogy kifest öregasszony nem lehet eladni, és azért fest feketével, meg ilyen visszafogott kolorittal, mert így lehet tehát az egy merészség, az egy avantgárd gesztus, vagy egy olyan újszerű hang, amire mindenki fölkapja a fejét, hogy nem virágcsokrokat rak oda, hanem egy ilyen visszafogott, redukált dolgot. És Medgyánszki is ezen a korai párizsi sikeré, ezek az ilyen sötét, nagyon borongós szimbolizmushoz köthető világhoz csatolható be. Szóval, hogy ők ketten, akik valahogy valamit átmentenek ebből az éjszakai hangulatból a magyar művészet történetébe, de anélkül, hogy emögött Párizst ismernénk, vagy valahogy leolvat róla, meg levált róla, és az van, hogy Ripple Rónainak ez a fekete korszaka, nem az van benne, hogy ez benne van egy nagy fekete párizsi millióban, hanem valahogy ez már csak hozzákötődik. Úgyhogy ez volt egy ilyen nyomozás, vagy egy olyan gondolatkör, amit körbe kellett járni, és meg kellett érteni, hogy valahol Joachimnak ez akad be 10 évvel később, tehát azt azért látni kell, hogy ez akkor már nem annyira friss, meg nem annyira izgalmas, de inkább magyar szemmel nézve nagyon jó, hogy van nekünk egy művészünk, aki ezt megélte és körbejárta.
Nagyon kevés időnk maradt, de mi történt azután, hogy ő Párizsban töltötte ezt a nagyon inspiráló időszakot? Tamás utána hazajött, és mi lett az ő életében?
Igen, tehát 13-ban és 14-ben hazajön, de vissza akar menni. Egy katonai gyakorlatra hívták be, 4 hétről szólt a behívó, de kiderült, hogy bizony Szerbia ellen kell menni, úgyhogy 14 júniusában őt már nem engedik vissza Párizsba. Uh-huh. Itthon marad, és mint katonatiszt egy műszaki század parancsnoka lesz, és délvidékre Szerbiába vezénylik.
És akkor megszakad ez a művészi tevékenység?
Pontosan tudjuk a levelezésekből, egy-egy forrásból, hogy Szerbiában is fest, sőt, amikor Albániába vezénylik, mint egy megszálló sereget, ugye a magyar hadtesteket annak idején, ugye ez megszállóként volt, ugye Albániában a magyar honvédség, ott is nagyon sok képet fest. A címekből, a kiállításokon szereplő művekből pontosan tudjuk, hogy számos háború alatt készült művet festett.
És azok stílusában akkor kezdenek elszürkülni, vagy akkor még azért kitart ez az impresszionista csillogás, lelkesedés?
Részben igen. Uh-huh. Vannak például kolostor épületek, albániai kolostor, ortodox kolostorok, ahol tényleg ebben a nagyon szép kékes, aranyló, zöldes éjszakai világban festi meg, de ugyanakkor megfesti a mindennapokat, a családja meglátogatja, és egy szép művészeti múzeum, Magyar Nemzeti Galéria őrzi azt a művet, amikor egyfajta pikniket fest meg, egy ilyen sátras családi együttlétet. Ezt az adatot például pont az unokától tudjuk, hogy a lánya, ugye Joachim Piroska elmesélte a fiának, hogy hát meglátogatta a papát Albániába, és ezt a festő megfestette nagyon szép képeken. És igazából 14-ben ő már Szegeden is kiállít, sőt 17-ben is a múzeumban az akkori Szépművészeti, illetve Helyi Képzőművészeti Egyesület fölkarolta és kiállítást szervezett számára, de a nagy sikert előtte egy évvel, 13-ban a Függetlenek szalonjában érte el, ahol mintegy 200-250 festő között 12-t említett a korabeli kritikus, és az egyik ő volt.
Tényleg egy utolsó rövid kérdés, mert nagyon-nagyon kifutunk, hogy és akkor mégis hogyan kallódott ő el így a művészet történetében? Tehát hogyan esett ki a Pixisből, fogalmazunk ilyen egyszerűen?
Azt gondolom, hogy erre egy másik esztétikai vonulat ad választ, ami összefügg Brummer Józseffel is, akiről már szó volt. Nekem is a megnyitónál össze teljesen ez a mozaik, amikor Szűcs György a Nemzeti Galériának a
főigazgató helyettese
emlékeztetett rá, hogy Brummerről van egy Henri Rousseau portré Londonban, egy nagyon híres portré. Henri Rousseau, hogy a naív festészetnek, a párizsi naív festészetnek a nagy előfutára és az első ilyen felfedezett zsenie, akit épp 1908 és 11 között sztárol, az akkor meghaló Henri Rousseau-t, a párizsi avantgárd világ, és mindenki megbolondul érte, és a Joachim képein van a Holdfényen túl, van egy ilyen naív hang is, ami megjelenik. És itt összeállt a kép, hogy ő nem csak hogy láthatta a naívokat, illetve elsősorban Rousseau-nak a képeit Párizsban, biztos, hogy látta, hanem hogy valószínűleg még találkozott is vele, hiszen az egyik legjobb barátja, Brummer Józsefről portrét festett az Henri Rousseau. Tehát itt van egy nagyon közvetlen kapcsolat a naivitáshoz, és ez a teljesen elfeledett szál magyarázza azt meg számomra, hogy miért felejtették el az ő életművét. Tehát jöhettek elő ezek a műtárgyak, de hogyha ugye egy naív hangon megszólaló képről nem tudjuk, hogy az direkt egy párizsi naivitásból fogant, akkor hajlamosak vagyunk egy ilyen dilettáns vasárnapi festő képecskének tartani. Pláne, hogyha nem ismerjük a nevet, meg el van koszolódva, tehát ha kallódott ez az életmű, és ez ad választ arra, hogy a rendszerváltás után miért nem fedezték föl sok egyéb művésszel együtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a naivitás itt a kulcs, és ennek a megértése az, ami igazán helyre rakja ezt az életművet.
És ez történik ebben a kiállításban, ami a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban látható még július elejéig, illetve bővebben lehet erről a témáról olvasni a katalógusban, amit készítettetek a kiállítás mellé. Köszönöm szépen a beszélgetést Rieder Gábor művészettörténésznek, Szabó Tamás művészrestaurátornak, akik a Móra Ferenc Múzeumban látható Joachim Ferenc kiállítás kurátorai. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap, ugyanebben az időben 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.